Tizedik fejezet. Oda és vissza. Harry szavára James Starr, Mary és Simon Ford átbújtak azon a szűk nyíláson, amely az színtelep a Dokhart bányával összeköttetésben állt. Miután átjutottak, egy elég tág folyosó kezdetét vették. Olyan volt az, mintha csákánnyal, kapával emberi kéz vájta volna ki. Valamely új széntelepnek kiaknázása végett. A fölfedezőknek első gondolata csak ugyan az volt, hogy különös véletlenből nem valamely régi kőszénbányába jutottak-e, melynek létezéséről a megye legöregebb bányászai sem tudtak. Nem. E folyosót a geológiai rétegek gazdálkodták meg akkor, amidőn a másodkori kőzetek lerakódása történt. Talán valamely zuhatak folyásának útja volt. Az a folyosó egykoriban, amikor felszínvizei keveredtek az elsüllyedt erdőségekkel. Azután utóbb kiszáradt, vagy pár ezernyi lába mélyebben új utat fúrt magának a gránit tömegek között. Könnyű légáramlás volt érezhető a folyosón, ami arra mutatott, hogy valami természetes szelelőn át közlekedik a külső levegővel. Ezt a helyes észrevételt a mérnök tette, hanem az már mindnyájuk nézete volt, hogy az új bánya szellőztetése igen könnyű fog lenni. Ami pedig a bányaléget illeti, amely minap a sziklafa rései között átszüremlett, hát az úgy látszik csak valami tömlőnek gáza volt, és ekkorig már kiürült. Az bizonyos, hogy a folyosónak levegőjében annak semmi nyoma nem volt. Mindemellett óvatosságból Harry csak a biztosító lámpást hozta be magával, mely egyébként egymagában is 12 óra hosszat világíthatott. James Starr és társai boldogságban úsztak. Minden vágyuk túlostul teljesült. Körülöttük mindenfelé kőszén. A nagy megindulás szótlanná tette őket, még az öreg Simont is. A jó öreg túláradó örömét szavak helyett csak egyes fölkiáltásokkal bírta kifejezni. Talán meggondolatlanság volt tőlük a kripta mélységeibe mindjárt úgy behatolni, de hát hogy is gondoltak volna a visszatérésre? A folyosó jól zárható volt, jól járható is, és szinte teljesen egyenes. Semmiféle szakadék nem zárt el útjukat, és semmiféle puff nem riasztotta őket vészes leheletével. Semmi okuk sem volt megállapodni, és James Starr, Mage, Harry és Simon Ford óra hosszat jártak, anélkül, hogy az ismeretlen alagútban őket bármikor, bármiféle jel is tájékoztathatta volna. És bizonyosan még tovább is mentek volna, ha ekkor nem érnek annak a tágas folyosónak végére, amelyet belépésük óta követtek. A folyosó valami rengeteg üregbe torkollott, melynek magasságához vagy mélységéhez hozzá se vethettek. Hogy a kőzetrétegek milyen magasságban boltozzák-e nagy barlangot, hogy a szemben eső falak minő távolságban vannak, mind abból az mindent elborító sötétség miatt nem lehetett látni semmit. Lámpájuk világa mellett mindössze annyit állapíthattak meg, hogy fölfedezett dómjuk nagy kiterjedésű holdvizet fed. Valami tavat vagy beltengert, melynek magas festői sziklapartjai azonban szintén elvesztek a sötétségben. Állj! Kiáltott föl Simon Ford, miközben hirtelen megállott. Egy lépés, és mindnyájan talán valami feneketlenségbe zuhanunk. Pihenjünk egy kicsit, barátaim, válaszol a mérnök. Aztán jó lesz a Katicshoz való visszatérésre is gondolnunk. A lámpásunk még 10 óra hosszat világít, Starr úr, szólt Harry. Hát jól van, de pihenni minden esetre pihenjünk, válaszolta Jim Starr. Megvallom, hogy az én lábam már igencsak megkívánja. Hát magát, Mage, micsoda dolog, ez a hosszú gyaloglás egyáltalában nem fárasztotta el? De egy kicsit, James úr, válaszolta megtermett skót asszony. Mi egyébként megszoktuk a régi bányában való kutatás közben az egész napi járkálást, kerést. Bah! Tette hozzá Simon Ford. Mage 10-szer ekkora utat is megtesz, ha kell, hanem azt gondolom, James úr, hogy az én közleményem mégiscsak megérje fáradtságot. Merje mondani, James úr, hogy nem? No, merje mondani! Hely, öreg barátom! Régóta nem volt nekem ilyen örömöm, felelt a mérnök. Ami keveset egy csodálatos kőszéntelepből idáig fölfedeztünk, Az azt látszik mutatni, hogy annak terjedelme, legalábbis ami a hosszát illeti, igen jelentékeny. Szélessége és mélysége nem kevésbé, James úr, toldotta meg Simon Ford. Azt majd később fogjuk megtudni. Na, én jót állok érte. Gondoljon csak az én régi bányász ösztönömre. Soha nem csalódtam én abban. Örömest elhiszem, Simon, mondotta a mérnök mosolyogva. De különben amennyire ami rövid és fölületes fölfedezésünkből ítélhetek, már is annyi bányászni való van itt, hogy századoknak fog munkát adni. Századoknak, kiáltott föl Simon Ford. Elhiszem én az, James úr. Ezer esztendő, de még több is elmúlik, mire ebből az új, mi bányánkból az utolsó darabka kőszenet is kiaknázzák. Adja Isten, mondotta rá James Starr. Ami pedig a kőszén minőségét illeti, amit a falak mentén mutatkozik. Kitűnő az, James úr, kitűnő, vágott közben Simon Ford. Nézze csak, nézze meg! És beszélt közben a csákánnyal, kivágott egy darabkát abból a fekete sziklából. Nézze, nézze! Ismételte a darabkát a lámpáshoz tartva. Hogy fénylik-e kőszín darabnak fölülete? Hiszen nekünk itt bitüminőz anyagokkal tele kövér színbányánk lesz, és ez szinte törmelék és por nélkül omlik darabokra. Ó, James úr, 10-20 esztendő alatt olyan telep lesz itt, mely kemény versenyre fog kelni, Svenszával, de még Cardiff-fal is. A fogyasztók még törni fogják magukat érte, s mivel kevesebbe kerül a bánya művelése, nyilván másokénál sokkal olcsóbban fogják adni. Igazán, szólt Mage, miután kezébe vette a kőszíndarabot, és hozzáértő szemmel vizsgálgatta. Ez igen jófajta kőszín. Hozd el, Simon! Hozd csak el a lakásunkra! Azt akarom, hogy a bánya első darabja a mi húsleveses fazekunk alatt égjen. Jól mondtad, feleség, válaszolt az öreg bányamester, és majd meglátod, hogy én nem csalódtam. Starr úr? Kérdezte aztán Harry. Tudja magát tájékozni ebben a hosszú folyosóban, melyet az új szénbányába lépésünk óta idáig követtünk? Nem, fiam, felelt a mérnök. Iránytűvel megállapíthattam volna fő irányát, de iránytű nélkül úgy vagyok, mint valami hajós a sík tengeren körös időben, amikor a nap hiánya miatt nem tudja helyzetét meghatározni. Víz az úgy van, James úr, szólt Simon Ford. Mindemellett arra kérem, hogy a mi helyzetünket ne hasonlítsa ahhoz a hajóséhoz, akinek lába alatt mindig, és mindenütt feneketlenség örvénylik. Mi szilárd földön állunk, és soha nem kell félnünk az elmerüléstől. Nem akarom vele bántani, jó Simon, felel James Starr. Távol legyen tőlem még a gondolat is, hogy új Oberfoli bányáját valami igaztalan hasonlattal kisebbítsem. Nem akartam vele semmi mást mondani, mint azt, hogy nem tudjuk, hogy hol vagyunk. Mi Stirling megye fölszíne alatt vagyunk, James úr, válaszolt Simon Ford, és azt olyan bizonyosan tudom, hogy... Haga! Szólt Harry megszakítva a bányamester szavát. Minnyáján felfigyeltek, miként a fiatal bányász. Ennek éles hallása fölé tompa zaj ütötte meg. Olyan távoli mormogásféle, James Starr, Simon és Mage szintén hallották már. Úgy tetszett nekik, mintha a fölöttük lévő tömör kőzetrétegekben gördülne valami, és bármi gyenge is volt a nesz, annak gyorsulását, majd lassúsodását egész határozottan meg lehetett különböztetni. Pár pillanatig szótlanul álltak és hallgattak minden négyen. Egyszerre Simon Ford felkiáltott. Szent Mungóra! Hát már bányászkocsik robognak, újabb elfolyt vasúti sinein. Édesatyám, szólt Harry, nekem úgy tetszik, mintha ez zaj, partokhoz ütődő vizektől származnék. De hiszen mi nem vagyunk itt tenger alatt, kiáltott fel az öreg bányamester. Ott nem vagyunk, felelt rá a mérnök, de már abban semmi lehetetlenség, hogy esetleg a Katrintó alatt ne legyünk. Úgy hát a helyt, okvetlen a kőzetréteg, igen vékony, hogy még a víznek zajgása is áthaladszik rajta. Igen vékony valóban, válaszol James Starr, és ez lesz az oka a barlang tágasságának is. Igaza lehet, Starr úr, szólt Harry. Különben odafenn igen rossz idő van, szólt újra James Starr, és az úgy felkorbácsolhatja a tóvizét, mintha a Fortöböl hullámai volnának. Ej, bánom is én, szólt Simon Ford, ez a kőszintelep azért semmivel sem lesz rosszabb, mert egy tó alatt terül el. Hiszen az se lenne első eset, ha kőszenet keresve az ember magának, az óceánnak partja alá jutna. Amikor mi egyre másra minden mélységet, magának az északi csatornának alattasságát is fölforgatjuk, mi rossz lehetne ebben? Helyes a mondás, Simon, kiáltott fel a mérnök, aki nem tehette, hogy a bányamester elragadtatásának láttára el ne mosolyogja magát. Úgy lesz, maga a tengervize alá fogjuk vágni tárnáinkat. Átjukasztjuk az Atlanti óceán fenekét, mint egy rostát. Bányász csákányainkkal összekötjük magunkat, az Egyesült Államokban élő testvéreinkkel, magának az óceánnak feneke alatt. És végre beássuk magunkat egész a föld középpontjáig, hogy annak utolsó darabka szenét is elragadjuk. James úr, ön kinevet engem? Mondta Simon egészen elszontyolódva. Nem nevetem ki, jó Simon, dehogy nevetem, hanem hát magát a lelkesülés egész a lehetetlenségig ragadta. Álljon csak meg, térjünk vissza a valósághoz, az is igen szép. Hagyjuk itt szerszámainkat, vagy megtaláljuk máskor, most pedig térjünk vissza a Katicsba. Ez idő szerint nem is volt ott más teendő. Majd később, egész szakasz bányásszal mindenféle szükséges eszközökkel ellátva fogja a mérnök, az új Aberfloyd bányát föltárni. Most a Dockhart bányába való visszatérés látszott a legokosabb dolognak. Nehéz pedig az sem lesz. A folyosó szinte egyenesen vezetett a dinamittal ütött lyuknak. Semmi eltévedéstől tehát nem kellett tartani. De abban a pillanatban, amikor a mérnök a folyosó felé fordult, Simon Ford megállította. James úr, mondotta neki, látja őne hatalmas barlangot, ezt a föld alatti tavat, amely fölé az borul, és a pontokat lábainknál miként a tó vize füröszt? No hát, erre a helyre teszem én a lakásomat. Ezen a helyen építek magamnak új katidzsot, és ha jó cimborák követik példámat, úgy esztendő múlva is a mi ős angol hazánknak egy faluval többje lesz. James Starr mosolyogva hagyta jóvá Simon Ford tervét. Kézen fogta, és mindhárman befordultak a folyosóba, ahol már elől járt Mage. Mentek, hogy a Dockhart bányába jussanak újra. Az első mérföldnyi út egészen rendjén volt. Harry járt elől, és tartotta magasan feje fölött a lámpát. Gondosan követte a főfolyosót, és soha nem tévedt a szűk alagutakba, melyek tőlük jobbról-balról nyíltak. A visszatérés csak olyan könnyűnek látszott, mint az odamenetel, és amikor egy váratlan baleset, egyszerre kétségbejtő helyzetbe sodorta a fölfedezőket. Amint Harry éppen magasabbra emelte lámpását, erős légáram támadt olyan forma, mintha valami láthatatlan száncsapás okozta volna. Az oldalt a lát lámpás kiesett Harry kezéből, a folyosó sziklástaljára bukott és összetört. James Starrt és társait azonnal teljes sötétség fogta körül. Lámpájukból az olaj kiömlött, annak hasznát többé nem vehették. Ennyi, Harry! Szólt Simon Ford. Hát azt akarod, hogy a nyakunkat törjük ki hazatérésünkben? Harry szót sem felelt rája, elgondolkodott. Vajon ez az eset is annak a titokzatos lénynek a dolga-e? Tehát itt. A mélységekben is van ellenség, kinek fölfoghatatlan ellenségeskedése még egyszer a legnagyobb bajokat képes rájuk zúdítani. Micsoda érdeke lehet abban, hogy az új széntelepek kiaknázásaira irányuló minden kísérletet meghiúsítani törekszik. Igazán mindez esztelenség volt, de a jelenségek mellette beszéltek és úgy szaporodtak, hogy hova tovább a puszta föltevést a bizonyosság váltotta föl. Akárhogy vesszük, a fölfedezők helyzete elég gonosz volt, abban a tökéletes sötétségben körülbelül 5 mérföldnyi utat kellett megtenniük Ama folyosó mentén, amely a Dockhart bányához vezetett. Aztán még órányi út volt előttük, egészen a Katicsig. Folytassuk utunkat, szólt Simon Ford. Egy pillanatnyi időnk sincs vesztegetni való. Tapogatózva fogunk venni, mint a vakok. Eltévednünk lehetetlen. Azok a mi útunkban torkoló alagutak, igazi vakondjárások, és ha a főfolyósót követjük, föltétlenül elérjük a nyílást, amelyen át ide bejutottunk. És aztán az már a mi régi bányánk, azt már jól ismerjük, és Harry vagy én nem első ízben járjuk meg ezt a sötétségben. Különben ott fogjuk megtalálni elhagyott lámpásainkat is. Tehát induljunk! Harry, te még elől, James úr, kövesse őt, Mage, te utánunk. El ne szakadjunk egymástól, egyik a másik sarkát vagy könyökét érintse. Mindenki belenyugodott az öreg bányamester rendezésébe. Amint mondta, úgy tapogatódva csak ugyan nem tévezhették el az utat. Szemük helyett a kezüket kellett használniuk, és bízniuk Simon Ford és fiának második természetévé vált ösztönében. Jim Starr és társai tehát megindultak az említett rendben. Szótlanul haladtak, de annál többet foglalkoztak gondolataikkal. Tiszta dolog, hogy van valami ellenségük. Tehát kicsoda, és mi módon védekezhetnek annak titokzatos támadásai ellen? Ilyes eléggé nyugtalanító gondolatok töltötték be agyukat. Mindemellett egy pillanatra sem bátortalanodtak el. Harry széttárt karokkal, biztos lépésekkel ment elől. Egyik faltól a másikig követte a folyosót. Ha oldalt valamely hajlás vagy barlang mutatkozott, úgy belépése helyett, előbb kezével kiismerte a hajlást, annak csekélységéről, a barlangot annak szűk voltáról, és így folyton az egyenes úton maradt. Körülbelül 2 óra hosszat tartott ez a nehéz visszatérés abban a teljes sötétségben, melyben a szemépenséggel nem láthatott. Így vélekedve a lefolyt időről és számításba véve útjuk lassúságát is, James Starr azt tanácsolta, hogy társaival egyetemben annak az átbújó lyuknak közelében kell lenniük. Valóban, csak nem ugyanazon pillanatban Harry megállott. Valahára tehát elértük ennek a folyosónak a végét, kérdezte Simon Ford. Igen, válaszolt az ifjú bányász. Nos hát, megtalálod azt a nyílást, amelyen átjutottunk az új Aberfloy és a Dockhart bánya között? Nem találom, felett Harry, kinek keze tapogatózva járt, de mindenütt csak teljesen zárt falra akadt. Az öreg bányamester néhányat előrelépett, hogy maga is megtapogassa a réteges falat. Egyszerre önkéntelen kiáltásba tört át. Vagy a fölfedezők tévedtek el mégis visszatérő útjukban, vagy a dinamittal tört lyukat befalaszta valaki hirtelen. Bármiként volt, James Starr és társai az új Aberfloyba voltak bebörtönözve.